A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A nap vendége ma este itt a Trend FM-en Varga Zsombor, a Toyota Central Europe magyarországi PR és kommunikációs igazgatója. Szervusz, jó estét kívánok!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Hát jó régen találkoztunk, de egy dolog nem változott. Gondolom ennek ti céges szinten is nagyon örültök, hogy továbbra is megőrizte elsőbbségét a magyarországi piacon a Toyota, de gondolom ugyanez van az európai piacon is. Ugye most jöttek ki nem régen a Data House legfrissebb 2023-as adatai, azt gondoltam, hogy ezzel érdemes kezdeni, mert majd a többi témánál ez jó kiinduló pont lesz. Úgy tűnik, hogy, és majd te elmondod a számokat, a Toyota az a nagy kedvencek előtt is vezeti erősen a mezőnyt, akár kis haszonjárművekkel együtt számolva, akár csak a személye autókat nézzük, sőt a te nagy mániád a kivonásokkal tisztított számokban is vezettek, ott egyébként elég durva a különbség a második helyezett és köztetek. Ez most tulajdonképpen annak a folytatása, amit eddig megkezdtetek, tehát semmi extra piaci mozgást nem kellett végezni ehhez, mert beért a munka, vagy a Toyota mondhatni, hogy eladja saját magát, vagy azért ezen a nehéz piacon ez az elsőség, ez egy igenis egy kemény munka volt.
Hát, hogy ezt, ahogy már többször beszélgetünk az elmúlt években, tényleg ez egy nagyon tudatos és hosszú távú építkezés volt a Toyota részéről, és be kellett érni ennek, és az évtizedes munka volt, mire a Toyota Európában is át tudta venni ezeket a pozíciókat, hogy európai szinten Európa második legkedveltebb automárkája, Magyarországon most már évek óta az abszolút elsők vagyunk, úgyhogy amikor én a Toyotához csatlakoztam egyébként 2016-ban, akkor még a 7. helyen voltunk a magyar piacon.
És akkor ezt így rendszeresen el is mondod, hogy amióta te itt vagy, folyamatosan emelkedik, emelkednek az eladások.
Nyilván van párhuzama a szerencsére, de nem mondom, hogy az én munkám eredménye, ez egy nagyon komoly csapatmunka eredménye, ennek én csak egy apró láncszeme vagyok, illetve hát nyilván dolgozhatnánk mi akármilyen jól meg elkötelezettem, hogyha nem lenne mögötte egy nagyon jó tudatos globális stratégia és egy elképesztően erős modell portfólió. Ugye a Toyota az elmúlt években visszaszerezte a világ elsőséget is. Márkaként nem is szűnt meg elveszíteni ezt, de vállalatcsoportként néhány évig a második helyre szorult, ilyen minimálisan lemaradva ugyan, de második helyen állt, és most már ez újra a harmadik éve, ugye a Toyota viseli a világ legnépszerűbb, vagy legnagyobb autógyártójának a koronáját is. Itt ugye a Toyota, Lexus, illetve a Daihatsu és Hino márkákkal együtt a Toyota csoport eredményéről beszélünk globálisan, és hát az a helyzet, hogy abszolút azt lehet megfigyelni, hogy világszinten is elképesztő volt az erősödés, tehát most, hogyha megnézzük, akkor ugye a japán üzleti év az áprilisban ér véget, az előzetes becsléseink alapján olyan 10,4 millió autóval zárjuk majd az évet, ami minden idők rekordja, tehát elképesztő rekordja, és hát most meg közelünkben sem lesz versenytárs, tehát több nagyjából olyan 500 000 autóval leszünk valószínűleg a legközelebbi versenytársunk előtt. Ekkor előny nem nagyon volt jellemző az elmúlt években.
Na most az nagyon fontos, hogy így beszél valaki erről, mint egy versenyről, és akkor, hogy ki az első, meg ki a második, de hogy emögött azért ott van az, ami az igazán fontos, amit az imént is mondtál, hogy minden idők eredményesebb éve, tehát hogy ez a haszonban is megmutatkozik. Itt igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire kényszerül a Toyota bárhol is akciózni.
Hát erre talán jól rámutat az, hogy a tavalyi év az várakozásaink szerint, és az első fél éves adatok azok megvannak, ugye az összesített japán üzleti év második fél éves adatai meg ugye nem sokára, hát még azért várunk el áprilisig, akkor érkeznek, de gyakorlatilag ez alapján 30 milliárd dolláros világszintű gyereséget vár a vállalat, a talán legmagasabb eddig az 22 milliárd dollár környékén volt, tehát ez is minden tekintetben rekordévnek számít. Kevesen számítottak, azt gondolom, itt az elmúlt tényleg viharos évei után az autóiparban, hiszen elsőként sújtotta, főleg az európai autóipart nagyon nehéz helyzetbe hozta. Talán a piaci szereplők legtöbbje számára ideje korán, ugye minket nem érintett, mert mi jóval előre haladtunk a zöld autózásban és az elektrifikáció terjesztésében, de ugye az emissziós normáknak a szigorítás, ez ugye 21-ben kezdte el szorongatni a piacot, aztán rögtön jött a Covid, ami megint egy óriási csapást generált a piacra, alig, hogy ebből a kettőből magához tért volna a piac, akkor érkezett a Covid utó hatásaként a chip, illetve a félvezetőválság, és amikor abban kitámolygott volna az iparág, akkor pedig beütött ugye az orosz-ukrán háborúnak a hatása. hogyha most ezt megnézzük, ezt a képet, tehát tényleg 4 olyan év volt, hogy minden évben újabb és újabb, lehet azt mondani, hogy történelmi kihívás elé állította a teljes iparágat és az autóipart. Szerencsére a Toyota mondhatni, hogy felkészülten érkezett ebbe a kihívás sorozatba.
Na most erről a felkészültségről beszéljünk egy kicsit, mert ezekre így egymás után nem lehetett számítani. Miben áll ez a felkészültség?
Ugye a felkészültség abban állt, hogy a Toyota azért 25 éve, sőt most már több mint 25 éve kezdte meg az elektromos forradalmat. Sokan nagyon megmosolyogták annak idején, aztán eltelt egy 10-15 év, és mindenki elkezdte szépen lassan követni, de hát ugye elképesztő előre tettünk szerte tekintetben, és szemben jó néhány versenytárs, ami nem kiraktunk az ablakba egy akkumulátoros elektromos modellt, és közben pedig nem azt értékesítettünk, hanem tudatosan ugye az elektrifikált autók értékesítését helyeztük előtérbe. Első körben úgy láttuk, hogy az öntöltő hibrid elektromos technológia az, ami rövid távon drasztikus mértékben segített az emissziót csökkentésében, és hosszú távon persze az zéroemissziós autók, itt ebbe beleértve az akkumulátoros elektromos autókat, a hidrogén üzemelektromos elektromos autókat, és egyébként a hidrogén belső égésű, meg az e-üzemanyagos autókat is, tehát ez lesz a cél, de addig is ugye nagyon fontos az, hogy minél nagyobb számban értékesítsünk már rögtön emissziócsökkentő technológiákat. Ugye most világszinten 26 milliónál tartunk elektrifikált autók tekintetében, ez több, mint az összes többi autógyártó ilyetén értékesítése együtt, és miután ugye az első csapást az iparágra, főleg Európában, de hát ez globális hullámokat vetett, pont az emissziós előírások hozták, illetve egyébként ezzel párhuzamosan a világ többi országában pedig a fogyasztók maguktól fordultak ugye a zöld technológiák felé a dízelbotrány és egyebek hatására, ezért ilyen szempontból forban voltunk. És volt egy nagyon komoly roadmapünk, hogy hova szeretnénk eljutni, és ezt követtük.
Na most a technológia mellett ebben a sikerben mekkora szerepe volt annak a szintén nagyon erős váltásnak, ami talán pont akkoriban zajlott, amikor te a Toyotához igazoltál, hogy állítólag a világszintű elnök azt mondta, hogy ő nem akar több unalmas autót látni a parkolóban. És akkor kezdődött az az időszak, amikor elkezdtek a Toyoták ilyen izgik lenni, sportosak lenni. Ebben mennyire van benne ez a vonal, vagy ez már csak habatortán?
Ez nagyjából elválaszthatatlan. Ugye 2009-ben a vállalat történtek legnehezebb évében vette át a Kyoto Yoda a világvezetését. Ez volt egyébként a nagyjából 80-100 éves történetében a vállalatnak az egyetlen olyan év, amikor nem volt nyereséges a Toyota. Na ezt a következőre megváltoztatta, és ugye ő akkor még 2009-ben jelentette, hogy nem szeretne több unalmas autót látni. Tehát egy vállalatóriást kellett teljesen más irányba állítani, miközben megőrizték az eredeti értéket, a megbízhatóságot, elnyelhetetlenséget, a továbbra is minden minőség és megbízhatósági statisztikán van az első helyen elvégez a Toyota és a Lexus, viszont ugye az, hogy ezt a struktúrát átrakítsák, azért évekbe, tehát gyakorlatilag egy fél évtizedben. És valóban, ahogy mondod, 2016 volt az az év, amikor berobbant az új CHR, és tulajdonképpen ez volt az a modell, ami minden korábbinál szexibbé, most nem tudok jobb szót mondani rá, tette a környezetbarát technológiát. Tehát ez volt az, ami megmutatta azt, hogy nem kell egy kicsit UFO formájú autónak, mint mondjuk az első generációs Prius volt annak idején, ahhoz, hogy valami környezetbarát legyen. És ezután sorban ontotta ugye a vállalat az egyre látványosabb, letisztultabb dizájnú Lexus, illetve Toyota márkájú hibrid, vagy éppen plug-in hibrid, vagy éppen akkumulátoros elektromos autókat, és ez kéz a kézben jár, tehát miközben, és ez nehéz ilyen tyúk vagy a tojás esete, hogy vajon a design forradalom segítette abban, hogy nyissanak a fogyasztók a környezetbarát autók felé, amik most már jól is néztek ki, nem csak környezetbarátok voltak, vagy például a környezetbarátság segítette elő azt, hogy nyithassunk a még vagányabb dizájn felé, de azt gondolom, hogy ez a kettő elválasztatlan volt, és mind a kettőnek nagyon-nagyon fontos szerepe van ebben a sikerben.
És az egy világszintű siker egyébként, ebbe az a vicces, hogy, vagy hát nem is annyira vicces, mert azért most már minden globalizálódik, tehát valószínűleg már az ízlés is globalizálódik, de van-e olyan piac, ahol azt látjátok, hogy kevésbé ezek a néha kicsit futurisztikus formák jönnek be, és ahol még ugye a piac szereti a hagyományosabb formákat, és ott talán ez egy kicsit nehezebben ment.
Igazából nem volt olyan piac, ahol ilyen tekintetben fennakadás lett volna, tehát a formavilág az abszolút milyen tekintetben lehet azt mondani uniformizálódott. Természetesen vannak továbbra is regionális modellek, és azért, hogyha mondjuk egy indonéziai vagy indiai piacra, vagy afrikai piacra gyártott kiszériás, vagy éppen Dél-Amerikára gyártott Toyotát most megnéznénk, lehet, hogy egyszer-egyszer vakargatnánk a fejünket itt már európai ízlés kapcsán, de azok a modellek, amelyek globális modelljeink, és ugye azt tudni kell, hogy a Toyota az egyetlen autógyártó, aminek most már hosszú évek óta a világ 10 legnépszerűbb legnépszerűbb autójában is négy benne van, a világ legnépszerűbb, most már hosszú évek óta a Corolla, az ő elsőségére egyetlen egy modell jelent fenyegetést, az pedig a RAV4-es, tehát a két csúcsmodellünk az a világ legnépszerűbb, két legnépszerűbb autó, és egy legnépszerűbb SUV, meg legnépszerűbb szedán is egyben. Aztán ott van a legnépszerűbb nagyméretű szedán a Camry, ott van a Hilux, mint a világ legnépszerűbb pick-upja, tehát hogy ezek globális modellek, és abszolút ez a dizájnnal hódítanak világszerte. Technológia tekintetében mondjuk van ilyen, tehát most ugye az ukrán háború hatására én azt mondom, hogy egyébként sajnos most itt nem etikai szempontból, hanem hosszú távú üzlet stratégiai szempontból ugye a Toyota is azon gyártók között volt, aki kivonult az orosz piacról, ezáltal ugye átadva a teret a kínai gyártóknak és gyakorlatilag tálcán nyújtva át ezt a piacot, viszont például az a piac, vagy éppen ugye Ukrajna, vagy a sztánországok, azok még mitanult annyival olcsóbb az üzemanyag a mai napig, vagy éppen mondjuk az afrikai országok, ott ez a hibrid vagy elektromos szempont még annyira nem jött elő, és nem annyira keresték ezeket a modelleket, tehát ott is, ha mondjuk a Camry-nak Európában nem is forgalmaztuk más, csak a hibrid változat, tehát ott a benzinest keresték inkább, vagy a Land Cruiser-nél, és a legnagyobb, vagy éppen a Lexusnál is voltak olyan modellek, amelyek nem hibridek, ugye itt Európában csak hibridet kínálunk Lexusból is már. Hogyha megnézzük Afrikát, vagy éppen főleg az arab országokat, akkor meg az érdekes, hogy ott például Szaúd-Arábia, ami ugye olajnagyhatalom és a világvezető olajhatalma, ott például viszont a világvezető hidrogén hatalmáról is beszélünk most már, és ők nagyon erőre gondolkodnak, és a zöld váltásban gondolkodnak, és meg akarják állni a helyüket akkor is, amikor már kicsit átstruktúrálódik a piac, és ők például ilyen tekintetben előre mennek, illetve hát van egy most versenytársuk, és nem mondom ki a nevét, de egy amerikai, szaudi elektromos gyártó, aki prémium elektromos autókkal most évek óta még csak veszteséget termelnek, de biztos, hogy meg fogják találni a helyüket.
Például Szaúd-Arábia ilyen szempontból a Toyota hidrogén elképzeléseit azt mindenképpen a piaci alapon támogatja, ha lehet ezt mondani, hiszen valahol eladni ezeket a autókat.
Így van, tehát ez kéz a kézben jár, mert hát Szaúd-Arábia szeretné magát a világ vezető hidrogén gyártójává pozícionálni majd.
Tehát akkor ott mondjuk abszolút a hidrogén autók. Ha ott Toyotát lát az ember, vagy Lexus-t, akkor azok hidrogénnal mennek, vagy nincs hidrogénes?
Nem, ez most fut fel ott is, ott most csak a zöld hidrogén előállítási kapacitásokat futtatták fel nagyon, de mondja átlag szaúdi, hogyha a Toyotát vagy Lexus-t vásárol, akkor jellemzően általában azért a legmagasabb Land Cruiserben, vagy éppen egy Lexus LC-ben, vagy ott olyan modellekben, Lexus LX, amit Európában nem fogalmazok, vagy GX, tehát ezek a modellek azok, amik ott futnak, de ettől függetlenül, még nem a hibrid változatokat keresik még, de már ott van a Mirai, ugye a hidrogénhajtású autónk, tehát az is egy kedvelt modell ott.
Ha már itt szó esett a világ legkedveltebb autóiról, és hogy erről a sorról, hogy a Toyota ebből igen szépen kiveszi a részét, abban mennyire különböznek a piacok, hogy melyik piacon melyikből fogy jobban? Mert ugye néhány évvel ezelőtt a Camry, ez egy kifejezetten amerikai piacra készülő autó volt, és azt az amerikaiak szerették, és más modellek még mondjuk Európában kellettek jobban.
Alapvetően globálisan azért hasonlóak a preferenciák, ezért is van, hogy összeadódva ugye a Corolla az gyakorlatilag mindenhol a világon nagyon-nagyon erős szerepet tölt be, legyen szó Ázsiáról, Amerikáról, vagy
Tegyünk egy zárójelet, ugye volt egy rövid időszak, amíg a Toyota belement egy kis zsákutcába itt az elnevezések kapcsán.
Igen, és itt Európában az egyébként az azért volt, mert nem ugyanaz az autó volt, tehát méretében ugyanazt kínálta, viszont más padlólemezre épült, és akkor Európában Auris néven hívták az ötajtós és a kombi változatot, és az ugyanazra padlólemezre épülő szedán verzió volt a Corolla, és akkor...
Na amikor... most akkoriban is tudott világ első maradni a Corolla, ez egyébként egy elég izgalmas történet.
Így igaz, pedig azért az egy több százezres kiesést jelentett így nameplate alapján, hiszen az Aurist azt nem a Corollához számolták.
Na most egyébként ezt a kis kitérőt csak azért dobtam ide be, hogy a kivitelek azok viszont számítanak. Tehát, hogy Európában gondolom nem a négy ajtósok viszik a prímet, vagy de?
Érdekes, mert Corolla tekintetében például igen, tehát nagyon népszerű európai szinten a négy ajtós, de itt, hogyha most kontinenseket mondunk, akkor talán kiegyensúlyozottabb a kép, de Európa az meg ugye 51 néhány ország, és na itt viszont ahány ország annyi szokás és preferencia, tehát itt mi kombis ország vagyunk, és meglehetősen fölreprezentáltak a nem SUV autókban a kombi értékesítések. Van olyan piac, ami kifejezetten a hatchback, tehát a csapott hátúautókat szereti.
Az melyik?
Hát Európában például a déli országok, olaszok,
mert spanyolok, az olyan portugálok. Fazon.
Igen, tehát azt, ők azokat szeretik jobban. Vagy van érdekes, hogyha európai szinten nézzük, ugye inkább Kelet-Európára jellemző az, még a mai napig, pedig azért, mert nagyjából, hogyha az utcára nézünk, akkor nagyon hasonlít az autópark a nyugatihoz, tehát olyan óriási különbséget nem tudunk felfedezni, de mi még mindig azok vagyunk, akik szeretünk minél nagyobb autót kapni a pénzünkért. Tehát mi Nyugat-Európában az az elképzelés, hogy minél jobban felszerelt autót vegyünk ugyanazért az összegért, vagy a nekünk minél praktikusabb autót. Mi ugye egy autó van a családban még mindig nagyon sokszor, és akkor annak meg kell felelni a nyaraláshoz, a munkába járáshoz, mindenhez. És például Európában most a legnépszerűbb Lexus modellünk az UX, és ugye érkezik egy kisméretű, egy ennél kisebb méretű szintén crossover, amit most azzal számolok, hogy európai szinten bizony nagy vetélytársa lehet az UX-nak, sőt akár átveheti az első helyet. Nálunk az egyen nagyobb méretű NX az, ami a legnépszerűbb, rögtön ott van mögötte a még egyen nagyobb RX, és az UX az labdába sőt, tehát a 2-80%-át fedi a Lexus magyar értékesítésének, az összes többi modellünk azon a 20%-on osztozik. És például nagy érdekesség, hogy idén érkezik egy egészen formabontó újdonság a Lexusnak, ez egy LM nevezetű, gyakorlatilag az első osztályú repülők által ihletett luxus személyszállító, azt nem is lehet busznak nevezni, ugye két kivitele van, az egyik egy...
Na most ez egy nagyon érdekes, mert mondtad, hogy ez inkább egy ilyen repülő hajózó dolog, tehát tényleg ezek a repülő csónakok jutnak eszembe róla, az amerikai repülő csónakok még a háború előttről, az eleje olyan hajószerű.
Igen, és ugye ott ennek két kivitele van egy sofőrös verzió, amikor gyakorlatilag hátul csak két ülés van, óriási fotelek, tényleg az első osztályú repülés élményét hozzák, óriási osztható panoráma videóval, tehát masszázs funkció, tehát minden, amit el tudunk képzelni, meg van egy 6 személyes családi kivitele, vagy ilyen üzleti személyszállító kivitele, és európai szinten, ugye nyilván az LBX-ből, a kicsi SUV-ből várnak nagyon sokat, na most nálunk úgy tűnik, hogy ebből az LM-ből sokkal többet fogunk értékesíteni, mint az LBX-ből, mert egész egyszerűen annyira formabontó, és a piacon annyira nincsen jelen, hogy már most eladtuk az első másfél évnek az összes allokációját. LBX-nél pedig valószínűleg népszerű autó lesz, de nem tudja megközelíteni az LM-et, mert mi tehát ha mondjuk egy olyan árban gondolkodik, akkor hamarabb megveszi egy magyar ügyfél még mindig mondjuk nem a Lexus LBX-et, hanem akkor mondjuk egy egyel nagyobb méretű, mondjuk egy Toyota CHR-t. És érdekes, hogy ez még mindig bennünk van.
De egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy valószínű, hogy megvan a Toyota megfelelője is ennek a kis autónak, amit majd most jön a Lexusnál, hogy akkor az a vásárló réteg, aki takarékosabban gondolkodik, mikor autót vásárol, akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor egy Toyotából ugyanaz a technológia.
Az LBX-nek a méretében, ugye nekünk a Toyota a Yaris Cross az, ami szerepel. Nyilván azért, hogyha megnézi közelebbről a két autót az ember, akkor nem sok hasonlóságot talál. A motorháztető alatt viszont igen, tehát hogy a hibrid hajtásról beszélgettünk, stb., akkor hasonlapokra épül a két autó.
Ez egyébként mennyire látszik, hogy ha valaki prémiumba gondolkodik, akkor inkább megy a Lexus irányába, és nem a Toyotát akarja felszerelni.
Nálunk a kisebb méreteknél kevésbé, a nagyobb méretű autóknál már van, tehát mondjuk egy RAV4-esből sokszor az upgrade az nem fölfelé mondjuk egy Highlander irányába megy, pedig ugye méretében az nagyobb, hanem ott már előfordul az, hogy akkor inkább megvesz egy NX-et, ami egy hasonló méretű, de prémium kivitelű autó, és mondjuk Highlander árban van. Vagy ugye megvesz egy, most a Bézén egy X, amely egyen nagyobb, mint a RAV4 és a Highlander között van, akkor lehet, hogy nem egy Bézén X-et vesz, hanem már egy Lexus RZ-t, ami meg a Bézén egy X-nek a Lexus megfelelő méretben, meg hát ugye technológiában. És ugyanez a helyzet mondjuk egy Camry és egy Lexus ES között, tehát az nagyjából a méretében, meg a padolom, ez ugye ugyanaz a két autó, nyilván sokkal magasabb minőségű, biztonsági és egyéb. Tehát mondjuk az alapminőségben nem, hanem inkább azt mondom, hogy a luxus kivitelben sokkal nagyobb, magasabb szintet képvisel az ES, de egyébként nyilván összeszerelési minőségben, egyebekben pedig ugyanazt a szintet hozza a két autó.
Na most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és akkor onnantól kezdve ismét a piacról fogunk beszélgetni, csak már a változásokról, illetve a jövőről. Varga Zsomborral, a Toyota Central Europe Magyarországi PR és kommunikációs igazgatójával kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.